Köszöntöm a hallgatókat! A mikrofonnál a szerkesztő műsorvezető Szabó Gergő. Önök az Inforádió Gólvonal című sportmagazinját hallják. A magyar labdarúgó válogatott 4-1-re győzött Andorra vendégeként a világbajnoki selejtező sorozat harmadik fordulójának szerdai játéknapján. Az első félidő hosszabbításában Fiola Attila fejesével szereztek vezetést a magyarok, a második játékrész elején pedig Gazdag Dániel, majd Kleinheisler László találata eldöntötte az összecsapást. Az utolsó magyar gólt Négo Loik szerezte a 90. percben, a 4-1-es végeredményt pedig a hosszabbításban Márk Pujol állította be büntetőből. A válogatott múlt héten 3-0-ra győzött San Marinóban, előtte pedig 3-3-as döntetlent ért el Budapesten a lengyelek ellen. A magyarok már 9 tétmérkőzés óta veretlenek. A VB selejtezők szeptember eleji folytatását a 100%-os teljesítménnyel éllovas angolok mögött a második helyen várja a magyar csapat. Marco Rossi szövetségi kapitány együttese a nyári, részben hazai rendezésű Európa-bajnokságon a Puskás arénában fogadja a címvédő portugálokat és a világbajnok franciákat, majd a németek vendége lesz Münchenben. Az andorrai válogatott az első félidőben okozott némi zavart, de a második játékrészben sokat javult a magyar együttes játéka, és megérdemelten győzött 4-1-re. Hangsúlyozta Marco Rossi szövetségi kapitány az M4 Sportnak a válogatott világbajnoki selejtezője után.
Ezen a mérkőzésen tisztában voltunk azzal, hogy nehéz lehet, hogyha nem koncentrálunk megfelelően, vagy nem vagyunk kellően motiváltak, de ebből a szempontból mi nagyon-nagyon jól teljesítettünk. A srácok végig nagyon koncentráltak voltak. Az első félidő sokkal bonyolultabb volt, mert az andorraiak sokkal jobban védekeztek, frissebbek voltak, és próbáltak egy picit magasabban letámadni, és mi is engedtük nekik ezt, mert inkább ahelyett, hogy előrefelé passzoltunk volna, inkább visszapasszoltunk hátra, és így nem igazán tudtuk azt érteni, hogy szerettünk volna. Ők pedig abban a pillanatban, amikor visszafelé passzoltuk, azonnal mentek előre. Ez okozott némi zavart, és a jövőben ilyen mérkőzéseken majd ezt el kell kerülnünk, de szerintem sok ilyen meccsünk a jövőben nem lesz. Igen, persze a második félidőben sokkal jobb volt minden, azért is, mert sokkal jobb helyeket tudtunk megtalálni a pályán. Hogy teljesen elégedett vagyok-e az eredménnyel, nem. Szerettem volna, hogyha 4-0-val fejezzük be, de hát ez van elfogadható, semmi fenomenálisat nem alkottunk, de nagyon jó, hogy sikerült olyan mérkőzéseket nyerni, amilyeneket az ilyen nálunk sokkal hátrébb a világban is terébe csapatok ellen kell játszani. Persze megpróbáljuk a legjobbunkat nyújtani, de az egy másik történet lesz majd az Európa-bajnokságon. Úgyhogy erre azért felhívnám a figyelmet.
Fiola Attila örült a góljának, amely a fordulatot hozta a mérkőzésen, de a 4-1-es győzelmet sokkal többre értékelte.
Nyilván örülök neki, hogy eredményes tudtam lenni. Hosszú helyezkedtem, és láttam, hogy vissza fog jönni a labda. Próbáltam megelőzni a játékosá, és jó ugrottam fel, sikerült lefejelnem. A többire már emlékszem, úgyhogy csak annyit láttam, hogy álló van a labda. De nem ez a legfontosabb, hanem az, hogy azzal tudtuk jönni a 3 pontot, ugye azért jöttünk, hogy mindenféleképpen megnyerjük ezt a találkozót, úgyhogy nagyon örülök, hogy ez sikerült. Nehéz talajon játszottunk, ugye Műfő az egy teljesen másik pálya. Az első 4 órában nem játszottunk jó 20 percben, rosszul kezdtünk. Ugye az Andorra letámadott egész pályán, mi próbáltuk kihozni a labdát. Nem kellett volna, többször kellett volna játszani a Szalajádit, talán ez volt a probléma, ugye meg is zavartak minket egyszer-kétszer, volt egy kisebb lehetőségük is, de örülök, hogy az első félidő végén gólt tudtunk szerezni, és ezzel ebben megnyugodott a csapat, és a második félidőben, a második gól után úgy gondolom, hogy eldőlt a mérkőzés, és tudtuk azt a játékot játszani, amit szerettünk volna. Mindig próbálom a legjobb teljesítmény nyújtani, amikor itt vagyok a válogatottban és lehetőséget kapok, próbálok 100%-ot nyújtani. Örülök, hogy ugye a lengyelek ellen gólt azt tudtam adni, illetve a mai találkozón gólt is tudtam szerezni, de tényleg mondom, nem ez a legfontosabb, hanem az, hogy a csapat meg tudta nyerni ezt a mérkőzést, az már csak habatoltál, hogy én is gólt tudtam szerezni, úgyhogy nagyon örülök neki. Ez volt a legfontosabb, hogy a 3 pontot hazavigyük, sikerült, úgyhogy boldogan utazunk haza.
Időközben kiderült, hogy a magyar labdarúgó válogatott a ciprusi és az ír csapattal játszik felkészülési mérkőzést a nyári részben budapesti rendezésű Európa-bajnokság előtt. A Magyar Szövetség honlapjának csütörtöki beszámolója szerint Ciprussal június 4-én, míg Írországgal 4 nappal később találkozik Marco Rossi együttese. Mindkét mérkőzés helyszíne várhatóan az újpesti Szusza Ferenc stadion lesz. 3 vereséggel a csoport utolsó helyén zárt a 21 éven aluli magyar labdarúgó válogatott a részben hazai rendezésű korosztályos Európa-bajnokságon. Gera Zoltán szövetségi edző együttese kedd este 6-1-re kapott ki Hollandiától Székesfehérvárot. Gera Zoltán a csoportkör után azt mondta, összességében sok tapasztalatot szereztek a futballisták és az edzői stáb is. A tréner kiemelte, a játékosok hozzáállása végig rendben volt, egyedül az utolsó meccs vége nem tetszett a szakembernek. Albert Gábor, a Magyar Labdarúgó Szövetség korábbi főtitkára, a Pécsi Tudományegyetem adjunktusa azt mondta, gyerekkorban nem versenyeztetni kell, hanem nevelni és képezni a fiatal tehetségeket. Virányi Zsolt interjúja.
Összességében azt kell látni, hogy ettől az U21-es Európa-bajnokságtól a magyar csapattól azt kaptuk, ami várható volt sajnos. Tehát lehet azzal takarózni, hogy nyilván két meghatározó ember, Szoboszlai Dominik és Szalai Attila hiányzott, hiszen az A-válogatottnál érdekelt, illetve Szoboszlai sérült is, de azért ők nem a magyar utánpótlás nevelési rendszernek a terméke, hiszen Szoboszlai Salzburgban, Szalai Attila pedig a Rapid Wiennél nőtt föl. Hiányoztak játékosok a vírus miatt is, de ugyanez igaz az ellenfelekre is. Sajnos azt kell látni, hogy a TAO és az akadémiai rendszer az nem váltotta be ilyen tekintetben a hozzáfűzött reményeket, hiszen a felnőtt alatt utolsó korosztályról beszélünk, az U21-ről, ahol már az eredmény fontos, és kész játékosoknak kellene a pályára lépni.
Ments már, hogy egy fiatalabb magyar válogatott volt ott ezen az U21-es Európa-bajnokságon, tehát a többség 2 év múlva is ott lehet szemben például a németekkel, akiktől 3-0-ra kaptunk ki.
Ez látszott, mert ez teljesen egyértelmű, hogy utánpótlás korosztályban azért 2-3 év az óriási különbség. Ebbe lehet kapaszkodni, szerintem nem érdemes, mert ugye nálunk továbbra is az megy, hogy a gyerekeket versenyeztetjük, az a cél, hogy eredményt érjen el, hogy a csapat nyerjen U13-ban, U14-ben, miközben mondjuk csak a csoport ellenfeleinkről beszélek Hollandiában, Németországban, pedig a gyerekeket nevelik és képzik, hogy 18-19 éves korra kész profi labdarúgók legyenek. Azon kluboknak, akadémiáknak, amelyek nagyon sok TAO pénzt vettek fel utánpótlás nevelésre, azoknak el kéne számolni, hogy vajon mit tettek ezzel a pénzzel, mert láthatóan 10 év alatt eredmény nem jött ki belőle. Az eredménynek itt a kész profi futballistát tekintem. Másrészt végig kell gondolni azt, hogy a nagyon sok pénzért fenntartott akadémiák, azok vajon eredményesebbek el, mint a klasszikus utánpótlás nevelésére, mint a zárt akadémiai rendszert nagyon kevés helyen használják Európában, mert legalább pedagógiai szempontból megkérdőjelezhető.
Hány éves korban kellene elkezdeni, illetve hol van az a korosztály, amikor minden eldől, hogy ki milyen gyorsan tud bánni a labdával és fejben gondolkodni?
Nyilván minden gyerek másképpen fejlődik. Egyébként a nemzetközi trendek azok ezt a 13 éves kor körüli időszakot mondják arra, amikor a második kiválasztás vagy harmadik kiválasztás megtörténik. Tehát ott mondjuk egy olasz bajnokságban, Milánnál, Internél, onnantól mennek a profi irányba, illetve a szabadidősport irányba. Van már, ahol mennek lejjebb, tehát 11 éves kortól is jön ez a második kiválasztás. Azt mindenféleképpen egyértelműsíteni kell, hogy a felnőtteknél és a felnőtt alatti utolsó utánpótlás korosztályban fontos az eredmény, az összes többi korosztályban pedig az együttműködésre kellene nevelni, illetve a tehetségeket gondozni és belőlük kihozni a maximumot. Nálunk nem ez zajlik. És ez most szembeötlő volt, és ha nem a német vagy a holland csapatot veszük például, hanem a szomszédos Romániát, ahol nem lehet azzal vádolni, hogy jobb körülmények között tudnának készülni, mint a magyar gyerekek, fényévekre voltak, hiszen a németek, hollandok jutottak tovább 5 ponttal, és a románoknak 5 pontjuk volt. Ugye minket megvertek, a másik 2 évvel is a döntetlent játszottak. Tehát én azt gondolom, hogy azoknak, akik 10 éve ezt a TAO-s rendszert így csinálják, és az akadémiákat, azoknak tükörbe kell most nézni.
Albert Gábort, a Magyar Labdarúgó Szövetség korábbi főtitkárát, a Pécsi Tudományegyetem adjunktusát hallották. Az Inforádió főmunkatársa szerint a magyar labdarúgó válogatott nem vállalt sok kockázatot a mérkőzés elején, a fordulatot a félidő végén Fiola Attila gólja jelentette, az Andorra otthonában végül 4-1-re megnyert világbajnoki selejtezőn. Dénes Tamás úgy látta, a nemzeti csapat 3 meccsen 7 pontot szerezve jól teljesített a márciusi selejtezőkön.
Nyilván voltak nehezítő körülmények. úgy, mint a pálya talaja, pálya viszonylag kis méret, ami egy betörmörülő védelemmel szemben nyilván számít. Nem szólva arról, hogy azért mégiscsak a válogatott 4-5 alapembere hiányzott a csapatból, de emellé még társult az is, hogy az andorraiak meglehetősen agresszívan, hogy nem mondjam durván, de ha a szakmai részét nézzük, akkor a védekezésüket föltolva játszottak. A válogatott pedig nem mert elég, talán éppen a 2010-es rossz tapasztalatok miatt nem mert elég kockázatot vállalni, nem mert elég támadó szellemmel játszani, nem mert elég egyéni megoldással fellépni a középpályás sorból, akár előre is, hanem hátul járatta a labdát, ami hát tulajdonképpen labdabirtoklási fölényt hozott, de nem nagyon vezetett gólhelyzethez. Ráadásul én azt láttam, hogy az első 20 percben mondjuk inkább az andorraiaknak volt két lehetőség, ebből az egyik talán Dibusznak a kicsit könnyelmű lábmunkájából fakadt, a másik meg egy langféle belépő, amit szőrösebb szívvel akár 11-esnek is lehetett volna megítélni, szerencsére a játékvezető nem így tette. Fordulópontot jelentett vitathatatlanul a mérkőzésen Piola Attilának a PSG gólja, de azt is meg kell jegyezni, hogy a PSG gól előtt nagyjából 5-8 perccel már a válogatott sokkal aktívabban kezdett el játszani. Ez tulajdonképpen hozta magával a gólt is, még hogy hát azt azért nehéz is lenne mondani, hogy egy kidolgozott szituációban született volna. Azért is mondom, hogy fordulópont volt a gól, mert a második félidőben teljesen más kép mutatkozott, és hát ott, amikor az a 60. perc cig, hiszem az 58. percben esett a harmadik magyar gól, ott az a második félidő első negyed órájában az újabb két magyar gólral abszolút eldőlt a mérkőzés. Látványosan egy ilyen stílusban futballozó csapat ellen nagyon nehéz játszani. Azt, hogy különösen, hogyha ha nézzük, hogy milyen eredmények születtek a márciusi világbajnoki selejtezőkön, azt lebecsülni, hogy a válogatott azért mégiscsak kétszer idegenben 3 góllal tudott nyerni, hiba lenne. Ráadásul minden nehezítő körülmény ellenére.
Marco Rossi szövetségi kapitány is egy kicsit kritikus volt a San Marino elleni mérkőzés után. A második félidei játékot látva Andorrában feljavult az előző mérkőzéshez képest a válogatott? Hogy láttad?
Érdekes, hogy abban az, tehát én azért a San Marinói és az andorrai csapat játékereje közé nem teszek egyenlőségjelet. Ugye az egyik az utolsó a világranglistán, a második nagyjából a 150. környékén van. Ez is nagyon messze van természetesen a magyar csapattól, de hát mégiscsak azt jelenti, hogy úgy nagyjából a világranglistát, ha nézzük, akkor az egyik a negyedik negyedben, a másik úgy körülbelül a harmadik negyedbe, vagy annak a legaljához tartozik. Azt azonban meg lehetett figyelni, hogy mind a két mérkőzésen idő kellett a magyar csapatnak, persze ez egy előre elhatározott tény volt, hogy türelmesen kell játszani, meg kell várni a kialakuló lehetőséget, de szóma szomárom azt jelzem, hogy mind a két találkozón a második fél időben játszott jobban a magyar csapat. Nyilván az andorraiak ellen már könnyedebben játszott Gazdag Dánielnek, aki egyébként kitűnően szállt a játékba be Kamár Zsoltnak a sérülése után, de az kétségtelen, hogy ott is meg a Szamarinak ellen is, a Szamarinak ellen elsősorban a cseréknek köszönhetően jobban játszott a csapat a második fél időben.
3 meccsen 7 pontot szerzett a válogatott, és hogyha a tabellára nézünk ebben a csoportban, akkor a második helyen áll jelenleg a nemzeti együttes. Hát nyilván messze még a vége, de összességében ez az egy hét, ami a magyar válogatott mögött van. Te hogy értékeled?
Ugye az előzetes számítgatások azért mind úgy hangzottak, elismerve azt persze, hogy a különösen az andorrai mérkőzés rejtett kockázatokat, hogy a magyar válogatott a San Marino és az andorrai idegenbeli útját 6 ponttal fogja zárni, főleg a továbbítás szempontjából nézve ezek elengedhetetlenek voltak. Ezt a 6 pontot simán megszerezte a csapat. A lengyelek elleni mérkőzés volt kérdéses, ott ugye akár a vereség is benne volt a két csapat játékos állományát tekintve, de reménykedtünk abba, hogy sikerül nyerni. A döntetlen tervben nagyon sokan jó eredménynek tartották volna. Szerintem a 7 pont elfogadható, vagy annál egy kicsivel jobb eredmény. A továbbítás szempontjából azért ne legyünk nagyon rózsaszín álmokat kergetőek, mert a táblázat egy kicsit csalóka. Ilyen szempontból a lengyeleknek, akik 3 ponttal mögöttük vannak, azért lényegesen nehezebb volt a sorsolása. Az, hogy az almánok 2 ponttal megelőzik a lengyeleket, azt nem kell igazán. Hát ha szabad így mondani, komolyan menni, mert az almánok 2 győzelme az az andorrai és a San Marinói válogatott ellen született. A papírforma szerint az pedig a csoport első 4 helyezettjének oda-vissza meg kell verni mind a kettőt.
Összességében, hogyha mondjuk az európai zónát nézzük, akkor hát nyilván a németek veresége a legnagyobb meglepetés, most így ugye Észak-Macedónia ellen ez a 2-1-es vereség. Te hogy értékelted az igazán nagy csapatok szereplését, és tényleg mi vezetett ehhez a történelmi német vereséghez?
Az A csoportban a portugálok és a szerbek állnak az élen 7-7 ponttal. A luxemburgiak ugye egy mérkőzéssel kevesebbet játszottak, őnekik van egy győzelmük, de a portugálok nyertek Luxemburgban. Nem hiszem, hogy kétséges tehet az, hogy a portugál és a szerb válogatott végez majd az első két helyen. Most pont egyenlőséggel állnak azért, mert nem adták meg Cristiano Ronaldo szabályos gólját, játszanak majd még Portugáliában egymással, valószínűsíthető a portugál első hely és a szerb második hely. B csoportban, hiszen a spanyolok elég bizonytalanok, a svédek pedig eddig jól játszottak, az a furcsa helyzet, hogy a vesztett pontok alapján a svédek állnak a legjobban, 6 ponttal, 2 győzelemmel, a spanyolok viszont vezetik a tabellát, mint ők 3 mérkőzést játszottak már. Itt is óriási a különbség az első kettő és a további csapatok mögött, a görögök továbbra sem tudnak magukra találni, a továbbjutás a spanyol és a svéd csapat között fog eldőlni. A C csoportban az olaszok kiemelkednek, de a svájciak is még 100%-osak, az olaszok 25 mérkőzésből álló veretlenségi sorozatban vannak. Éppen a szerdai nap folyamán érte be Roberto Mancini korábbi világbajnok szövetségi kapitányt, Marcello Lippit, akinek egy hasonló 25-ös sorozata volt. Mancini előtt már csak a 30-as évek kétszeres világbajnoka Vittorio Pozzo áll ilyen szempontból. Az olaszok gólt se kaptak, de ott is azt gondolom, hogy a csoport elsőségről majd a svájci-olasz párharc dönt. Az északírek gyengék, a bolgárok továbbra sem tudnak nyerni, a litvánokkal nem is számol senki. A D csoportban a franciák 7 ponttal állnak, már régen annulálták azt a elszórt 2 pontot, amit az ukránok elleni hazai döntetlen jelent, ugyanis a többi csapat erősen körbeveri egymást. Érdekes, hogy a többi csapat állandóan döntetlenezik a franciákon kívül, a további 4 szereplőnek még nincs győzelme. Itt azért azt hiszem nem nagyon lesz kérdéses az, hogy a világbajnok francia válogatott kimegy a katari világbajnokságra is. Az elcsoportban a belgák és a csehek közül a belgák állnak jobban a 3 mérkőzés után. A két csapat egyébként ráadásul nagy szombatban döntetlent játszott egymásra, tehát túl vannak a belgák az idegenbeli mérkőzésen is. Óriási meglepetés jelenten a későbbieket tekintve, hogyha a belgák nem mennének csoport elsőként tovább, akiknek egyébként nagyszerű csapatuk van ebből az ötösből. A második helyért a cseh és a velszi csapat fog még játszani. A selejtező sorozat legnagyobb pozitív meglepetése a dánok szereplése. Az F csoportot vezetik 9 ponttal 14-0-ás parád és gólkülönbséggel, úgy, hogy szerbe este Ausztriában tudtak nyerni az osztrákok ellen kiütéssel. Ez a 4-0-ás dán siker azért, ez még az előzményeket tekintve is meglepetés volt. A skótok kapaszkodnak, de 4 ponttal már a dánok mögött vannak. Itt az osztrákok szereplése lesz érdekes, hogy magukra tudnak-e találni. Egyelőre az első hely az nagyon-nagyon messze van. Törökök a G csoportban meglepetésre nem tudták legyőzni a nagyon gyenge letteket. A lettek a másik 2 mérkőzésüket elvesztették. A norvégok szedegetik össze magukat. Ez egy szoros csoport, ugye a hollandok kikaptak a nyitányon a törököktől. Törökországnak 7, Hollandiának 6, Montenegrónak 6 és Norvégiának 6 pontja van. Én azért azt gondolom, hogy a hollandoknak segíthetnek a többiek abban, hogy annulálja a holland csapat ezt a törökök elleni botlást az elején, de itt még lehetnek körbeverések. Ugyancsak nagyon szoros a horvátok, oroszok, szlovákok, ciprusiak, szlovénok, máltaiak alkotta csoport. Ott a horvátoknak és az oroszoknak 6-6, a szlovákoknak 5 pontja van, ciprusnak 4, de még azért, aki megy Ciprusra, annak sem lesz könnyű a helyzete. A horvátok számra nagyon meglepően gyengén kezdtek. Az első meccseket elvesztették a szlovénok ellen, utána csak alig verték meg 1-0 a ciprusiakat otthon, aztán a máltaiak ellen a 60. percig 0-0-ra álltak, amikor Modricék beálltak, akkor lett sima a mérkőzés. És még egy csoportról nem szóltunk, a J jelöl az itt van az igazi csattanó. Szerda este eldőlt az, hogy Joachim Löw, a németek szövetségi kapitánya, úgy adja majd át a válogatottat az utódjának a világbajnoki selejtezők folytatására, hogy a német válogatott a 3. helyen áll, nem hogy az egyenes kieséshez, de még a pótselejtezőhöz sem elég ez a helyezés. Természetesen ha ez így zárulna, nem fog így zárulni, akkor a németek a Nemzetek Ligájában a helyezésük alapján még kapnak lehetőséget a pótvizsgázásra. Az örmények a csoport meglepetés szerzői, ők 3 győzelemmel állnak, otthon megverték a románokat, otthon megverték az izlandiakat, és idegenben nyertek Liechtenstein ellen. Az Észak-Macedónok az a csapat, amelyben ugye több az NBA-ben is szereplő kerettag is van, ugyancsak 6 ponttal állnak ezzel a bravúrral, hogy tudtak nyerni Németországban. Az Észak-Macedónoknak azért van egy veresége már, az pedig ugye Romániában szenvedték el egy szoros mérkőzésen 3-2-re. Én azt mondom, hogy ez egy olyan csoport lesz, ahol még nagy körbeverések lesznek, de hát a végén nyilván a németek tovább fognak elsőként jutni.
Dénes Tamást, az Inforádió főmunkatársát hallották. Cristiano Ronaldo érvényes, győzelmet érő gólját nem adta meg a játékvezető, a 2-2-es döntetlennel zárult szerb-portugál labdarúgó világbajnoki selejtezőn, mert nem volt gólvonal technológia. Az 5-szörös aranylabdás támadó reklamálásért sárga lapot is kapott, mivel a lövése után a labda teljes terjedelmével áthaladt a gólvonalon. Kele János futballszakíró azt mondta, cinikus az UEFA, az Európai Szövetség szerint ugyanis a pandémia nyomán kialakult helyzetben lehetetlen lett volna telepíteni minden helyszínre a megfelelő technológiát, és a két csapatnak kellett volna megállapodnia annak használatáról. A riporter Kalapos Mihály.
Ki hibázott? A FIFA? Az UEFA? Vagy a szerbek és a portugálok?
Mindenekelőtt a játékvezető, vagy a játékvezetői csapat hibázott. Azért azt ne felejtsük el, hogy ez olyan döntés, amit elméletileg meg lehet hozni a pályán is, hiszen azért vannak a játékvezetőnek segítői, tehát azért ne zárjuk ki, hogy szabad szemmel is meg lehet hozni egy jó döntést így, és hát Dani Macquarie, holland játékvezető el is ismerte a saját és csapat a hibáját, sőt az Abola nevű portugál abban elnézést kért a portugál válogatottól és Fernando Santos szövetségi kapitánytól személyesen is. Ugyanakkor értem a kérdést, és nem akarom megkerülni, hogy az UEFA hétfői közleményében az állt, hogy a kvalifikációs mérkőzéseken a gólvonal technológia használatáról minden találkozón a hazai csapat dönt, amely itt a szerb volt, és nekik kellett volna megegyezniük a portugál szövetséggel arról, hogy ezen a mérkőzésen alkalmazzák ezt a technológiát vagy sem. Ilyen módon, hogy ez nem történt meg, megvan a rendező csapatnak is a maga felelőssége, de összességében én szerintem itt azért a játékvezetői tímet elő lehet venni egészen nyugodtan.
Lehet egyébként, hogy a portugáloknak is kezdeményezniük kellett volna, hogy ez a VAR technika jelen legyen?
Minden bizonnyal, egyébként ez egy intőjel lehet a jövőre. Ugye az Európai Szövetségnek az állásfoglalása arról szólt, ugyanebben a közleményben, amit már idéztem, hogy a pandémia miatt most lehetetlen lett volna időben telepíteni minden helyszínre a rendszert, és hogy ezt ők egyébként a FIFA felé már jelezték korábban, és ilyen módon sokkal nagyobb felelőssége van a résztvevő válogatottaknak, hogy ők időben megegyezzenek egyrészt a rendező csapat, vagy a hazai a pályaválasztó csapat a helyszínről, hogy melyik stadionban kívánja rendezni ezt a mérkőzést, illetve amikor egyeztetnek a menetrendről, akkor arról is egyeztessenek a válogatottak, hogy szeretnék-e a gólvonal technológiát működtetni az egymás elleni mérkőzésen, látják ennek lehetőségét és jelentőségét. Itt egy picit elválasztanám ugye a VAR-tól, mert ugye a kettő nem feltétlenül jár együtt, tehát lehet úgy gólvonal technológiát alkalmazni egy mérkőzésen, sőt azt talán könnyebb is. Úgy is lehet ezt csinálni, hogy közben VAR-t pedig nem működtetünk, hiszen ugye a gólvonal technológia az annyiban még hamarabb is betört a nemzetközi futballba, ugye már a 2014-es világbajnokságon alkalmazták ezt. Ez egy egyszerűbb, könnyebben kezelhető, könnyebben felszerelhető technika. Ezért sem igazán értem, egy olyan relatíve fontos meccsen, mint a szerb-portugál, mindig éles mérkőzést játszottak egymással, főleg Szerbiában. Fontosnak gondolták volna a résztvevő felek, akkor erről gondoskodhattak volna ők maguk is korábban. Ugyanakkor persze egyszerű nézőként nem veszem el ennek a kérdésnek az élét, hát itt van egy hatalmas konglomerátum, vagy egy szervezet, az UEFA, vagy akár a FIFA is. Én nem nagyon hiszek abban, hogy picit cinikus álláspontnak látom azt, hogy ők ilyen módon a saját felelősségüket elkenik ebben. Ha akarnák, akkor lenne, vagy lehetne, talán kellene is legyen minden ilyen mérkőzésen, kvalifikációs meccsen legalább gólvonal technológia.
Kele János futballszakírót hallották. Ezzel véget ért a gólvonal, de várjuk Önöket a jövő héten is. Műsorunk korábbi adásait meghallgathatják, vagy akár le is tölthetik az Inforádió honlapján, az infostart.hu oldalon keresztül. Búcsúzik és köszöni a figyelmüket a szerkesztő műsorvezető Szabó Gergő.